szál magasba tóhattyúja. A buddhizmus irodalma.
Sado samaya man balaya mandr sado tino bar di jar drome ba sudo kayo me ba wa zbo kayo me ba wa anra do me ba wa zara sarda ma me jaya zara karma zda me zda shirak hon ha ho bangawan zara tadanga da mandr ma me manza mandr ba ma samaya sado Banzer sado samaya, man balaya, banzer sado tinova. Dita jutu me bawa, sado kayo me bawa, sabo kayo me bawa, anarado me ba. Sera zirda mami jaza, sera karmas zame, zidan jira karan hon ha ha ho, bangawan sera tadangan. Banzer mami manzan banzer ba, maha samaya sado ha. Banzer sado samaya, man balaya. Banzer sado dinova, tija tijo me bawa, sado kayo me bawa, sabo kayo me bawa, anurado me bawa, zara zirda mami jaza, zara karma zame, zidan shira karo hon ha ha ho, bangawan, zara dadangada, banzer mami manzan, banzer bawa, maha samaya sado.
Kalu Rinpoche, a tibeti buddhizmus alapjai. 12. fejezet. A Devachanben történő újraszületés négy oka. Négy ok idézi elő azt, hogy a tudat Devachanben, szanszkritül Sukhavatiban, a tiszta, üdvös boldogság birodalmában születik újra. Devachan birodalmára gondolhatunk úgy, mint a nirmánakája tiszta birodalmának magas szintjére, vagy mint a szambogakája alsó szintjéhez vezető hídra. A tapasztalás e birodalma megfelel a bódhiszatva megvalósítás első szintjének, és azt a létállapotot jelöli, amely meghaladja az újraszületések körforgásának korlátait annyiban, hogy a tudatosságnak nem szükséges újraszületnie karmikus körülmények hatására. A megvilágosodott nézőpontból lehetséges, hogy egy lény, aki elérte a megvalósítás eszintjét, úgy dönt, tudatosan emanálódik a szamszárában azért, hogy más lényeket segítsen. Ez azonban döntés kérdése, nem pedig karmikus szükségszerűség. Mielőtt jelenlegi világrendszerünk létrejött volna, a világegyetemnek ebben a térségében a legutolsó világrendszer pusztulását vagy felbomlását az üresség 20 köztes kalpája követte. Azután a különböző elemek megszilárdulásával megindult a teremtés folyamata. A szélelem mandaláját követte a vízelem mandalája, és így tovább. Fokozatosan kialakult a fizikai világegyetem. A teremtés e folyamata újabb 20 kalpa idejéig tartott. Ekkor még semmilyen életforma nem született újra ebben az adott világrendszerben. 20 kalpa telik el attól kezdve, hogy a lények elkezdték benépesíteni e világrendszer különböző birodalmait, odáig, hogy ezer Buddha megjelenik és eltűnik. Ekkor kimerül a karma, mely fenntartja ezt a világrendszert, és ismét elindul az a folyamat, melynek során bekövetkezik az elemek és az univerzum fizikai szerkezetének felbomlása, feloldódása. Ez újabb 20 kalpáig tart. Az üresség, a teremtés, a fennállás és a pusztulás szakaszai összesen 80 kalpát tesznek ki, ezt Mahakalpának, nagy kalpának nevezik. Az Amitába szútrák úgy írják, hogy a Devachan, a tiszta lét birodalma 10 napja jött létre. Ehhez azonban tudni kell azt is, hogy a Devachant tapasztaló lény számára egy nap egy mahakalpának felel meg. Ilyen régen történt, hogy Amitába Buddha törekvése először létrehozta a tiszta lét e birodalmát. amikor a tudat belép a devacsen tapasztalásába, megvalósítja az első bodhiszattva búmit. Olyan tapasztalás ez, mely következményeit tekintve rendkívüli és tetszetős, mivel a tudat csodálatos módon születik újra. Egy lótuszvirág közepén inkarnálódik. Amikor ez a lótuszvirág kinyílik, a tiszta állapotot tapasztaló lény elé a paradicsomi gyönyörűség és megelégedettség birodalma tárul. Ha egy lény elérte az első bódhiszattva szint megvilágosodott perspektíváját, a tudat megnövekedett szabadságát felhasználhatja arra, hogy bármelyik pillanatban százszor megnyilvánuljon bármelyik világban más lények javára. Az is lehetséges számára, hogy más tiszta birodalmakat, világokat tapasztaljon meg, és más buddhákkal találkozzon. Ami a többi tiszta birodalmat illeti, néhány közülük a Szambhogakája tiszta formájának igen magasztos világa. Ahhoz, hogy a tudat megtapasztalhassa e világokat, el kell érnie a bódhiszattva megvalósítás 8. szintjét. Még a Szambhogakája tiszta birodalmának alsóbb szintjei esetében is elengedhetetlen, hogy a lény legalább a bódhiszattva megvalósítás első szintjét megtapasztalja. A Nirmanakája tiszta birodalmai makulátlan erkölcsi tisztaságot kívánnak meg a gyakorló részéről, valamint az érdemek hihetetlen felhalmozását. Amitába Buddha törekvésének köszönhetően a tudat abbéli képességét, hogy ebben az állapotban szülessen újra, egyetlen döntő fontosságú elem határozza meg: az egyén törekvése. Mindössze az szükséges, hogy az illető szilárdan meglegyen győződve arról, hogy a tapasztalás e birodalma létezhet, és buzgón törekedjen ennek az állapotnak az elérésére. Az Amitába szútrák azt állítják, hogy a tiszta világ jellemzői a gyakorló hitének és meggyőződésének tulajdoníthatók. Jól lehet, a törekvés és a meggyőződés az a döntő tényező, amely meghatározza, hogy a tudat megtapasztalhatja-e vagy sem a tiszta, üdvös boldogság e birodalmát. Számításba kell vennünk a 4 tényezőt vagy okot is, mely elengedhetetlen a gyakorlás sikeréhez. Az első közülük az a támogató szerep, melyet eszeplőtlen környezetről alkotott tiszta vizualizációnk játszik. Ez a vizualizáció nem tér el gyökeresen a többi vajrajána gyakorlattól. Például, amikor a tárá szertartást végezzük, a zöld tárá mandaláján meditálunk, melyet tárá 21 másik formája vesz körül előttünk az égen. A gondolatvilág, melyet vizualizációnk segítségével létrehozunk, és a hit, hogy valóban jelen is van előttünk, ugyanazon az alapelven nyugszik. A devacsen gyakorlat esetében a vizualizáció gyakorlati tartalmat ér el. Amitába Buddha, valamint a buddhák és a bódhiszattvák kíséretének jelenlétébe képzeljük magunkat. Megjegyzés: ez a vizualizáció és a rákövetkező imák megtalálhatók Amitába szertartás rendjében. Jelenlegi környezetünket az üdvös boldogság tiszta birodalmának képzeljük. A külvilág, a kövek, a fák, a vizek és a hegyek sokkal becsesebbé, gyönyörűbbé válnak, mint a természet abban a formában, ahogy most érzékeljük. A tapasztalás kifogástalanul tökéletes birodalmává lesz, ahol az elemek soha nem okozhatnak szenvedést vagy kárt az ott lakóknak. Azt képzeljük, hogy a lenyűgöző környezet közepén egy gyémántrónus áll, rajta Amitába Buddha sötétvörös színű alakjával. Amitába Buddha szerzetesi ruhát visel, teljes meditációs testtartásban ül, alamizsna szilkét tart az ölében, és buddhák, bódhiszattvák, arhatok hatalmas gyülekezete veszi körül. Ezek az alakok képezik a kíséretet a mandala központi figurája, Amitába Buddha körül. Minél tisztábban tudjuk vizualizálni ezt a mandalát, annál jobb támasza lesz meditációnknak, törekvéseinknek és imáinknak. A legfontosabb a meggyőződésünk, függetlenül attól, hogy képesek vagyunk-e tisztán vizualizálni a mandalát. Ahogy igen helyesen és találóan mondják az indiai buddhista hagyomány egyik szövegében, minden jelenségtapasztalás alapja a szándékunk és a törekvésünk. Ezen a szinten lehetünk a leghatékonyabbak. Ha kialakítjuk magunkban a szándékot, a törekvést és a meggyőződést arra nézve, hogy valami igaz, akkor nagyobb esélyünk van rá, hogy előidézzük a kívánt változást. A második vagy okozati tényezője a devacsemben való újraszületésnek nem más, mint megtisztulásunk és fejlődésünk. Ezt azáltal érjük el, hogy felszámoljuk lényünk negatív és elhomályosító elemeit, fejlesztjük és segítjük a pozitív oldalainkat, érdemeket gyűjtünk, és mélyítjük az éber jelenlétünket. Ez hasonló ahhoz, amit jelen életünkben tapasztalunk. Ha az erényes karmának köszönhetően elég érdemet halmoztunk fel, akkor bármibe is fogunk, sikeresek leszünk. Ha viszont nem így áll a helyzet, akkor bármennyi erőfeszítést teszünk is, nincs meg a fellendülés vagy siker alapja. Nem várhatunk el eredményt anélkül, hogy létre ne hoznánk az érdem és az éber jelenlét okozati tényezőjét. Mindazonáltal a szellemi gyakorlásban más minőségektől függ, hogy sikerrel járunk-e az érdemek imént említett alapjának megszilárdításában. E minőségek közül a legfontosabbak a következők. A szellemi tanítónkba, a három drága kőbe és az ösztönzést nyújtó spirituális elvekbe vetett hit és bizalom, a lények iránt táplált együttérzés és szerető kedvesség, továbbá a bölcsességünk, mellyel megértjük, hogy a jelenségszerű létezés a tudat kifejeződése, s hogy maga a tudat lényegileg üres. Ha ez a hit, együttérzés és bölcsesség bőségesen megvan bennünk, akkor szellemi fejlődésünk igen hatékony lesz. Az erőfeszítést, mely arra irányul, hogy megtisztuljunk negativitásainktól és elhomályosulásainktól, valamint hogy érdemet gyűjtsünk és kialakítsuk az éber jelenlétet, a Mahayana hétágú imája foglalja össze. Ez az ima gyakran megjelenik a szertartások szövegeiben, mivel a megtisztulás és a fejlődés egyik legkiválóbb módszere. A hét ága következő. Az első a tiszteletadás a három drága kőnek és a három gyökérnek. A második a felajánlások ága, a harmadik negativitásaink és elhomályosulásaink beismerése. Ezt a beismerést nem csak jelenlegi életünk összefüggésében tesszük meg, hanem mindazt a tökéletlenséget beismerjük, melyet mi magunk a többi lénnyel egyetemben a végtelen számú újraszületések során elkövettünk. Elismerjük és megvalljuk úgy saját hiányosságainkat és botlásainkat, mint a többi lényét. Az ima negyedik ága az öröm, amelyet mások, mind a hétköznapi, mind pedig a megvilágosodott lények érdemei és erényei felett érzünk. Az ötödik ág az a kívánságunk, hogy a buddhák és a bódhiszatvák tovább forgassák a dharma kerekét azzal, hogy közzéteszik és a szanszára lényei számára elérhetővé teszik a tanításokat. A hatodik ág az a kérésünk a buddhák, a bódhiszatvák és a szellemi tanítók felé, hogy folyamatosan nyilvánuljanak meg az eljövendő kalpákban is, egészen addig, amíg az újraszületések köre ki nem ürül, és minden lény el nem éri a megvilágosodást. Esedezünk hozzájuk, hogy a szellemi áldás és ösztönzés forrása ne vesszen el. Az utolsó ág az, hogy az előző hat ág és minden szellemi gyakorlás erényét és érdemét felajánljuk az összes lény javára. Ez az ima a negativitás megtisztításának, valamint az erények gyűjtésének és az éber jelenlét kialakításának minden elemét felöleli. A harmadik ok, amely előidézi a tudat devacsemben történő újraszületését, az a jó tétemény, amelyben a gyakorlásunk akkor részesül, ha önzetlen indítatással végezzük. Ekkor válik a bódhicsittánk, a mások iránt mutatott önzetlen és együttérző törődésünk, igen jelentőssé a szellemi gyakorlásban. Amikor kialakítjuk a szerető kedvességet és az együttérzést, a valódi bódhicsittát, akkor minden cselekedet jóval jelentőségteljesebbé válik. Ha egyetlen mécsest ajánlunk fel egy oltárnál teljesen önzetlen indíttatásból, az sokkal érdemdúsabb cselekedet, mintha valaki enélkül, az indíttatás nélkül 100 000-nyi mécsest ajánlana fel. Ha önzetlen motivációnkból fakad, akkor minden, amit teszünk, valami fajta összpontosított, gazdagabb minőséget nyer. Törekvéseinket könnyebb megvalósítanunk, ha a mások iránt mutatott önzetlen, együttérző törődésen alapulnak, és abból erednek. Amikor ez a három tényező jelen van, akkor a negyedik tényező, a törekvés ad irányt a gyakorlásunknak. Ahhoz, hogy a tudat sikeresen elérje a tisztabb tapasztalás állapotát, komoly törekvésre van szükség. Ez a gyakorlás meghatározó eleme, miután az alapokat a korábbi három elem segítségével már lefektettük. A törekvés ebben az esetben az, hogy minden lénnyel egyetemben elérjük a devacsen állapotát. Még ha mi el is értük ezt az állapotot, ám mások nem, tovább fogunk munkálkodni a többiek javára ebből a megvilágosodott nézőpontból. Ezt az elköteleződésünket sohasem feledjük. Önzetlen indítatásunk az a szilárd alap, amelyre a külső környezetnek, mint a devacsen birodalmának az érzékelését építjük. Miután lefektettük a bódhicsittánk alapját, elképzeljük magunk előtt Amitába Buddha formáját. Meg vagyunk győződve arról, hogy valóban a jelenlétében vagyunk, és az motivál bennünket, hogy megtapasztaljuk a devacsen világát. A szertartásrendben a vizualizáció kontextusát a devacsen megtapasztalására irányuló törekvés hosszú imája teremti meg, melyet a híres Kagyüpa láma, Karma Csangmer Rinpoche szerzett. Az ima tiszta birodalom és Amitába Buddha, továbbá a buddhák és bódhiszatvák kíséretének leírása, s az első tényezőként, vagyis támaszként funkcionál, melyre tiszta vizualizációnk által teszünk szert. A második tényező következménye az, hogy megtisztulásunk és haladásunk terén tett személyes erőfeszítésünk intenzívebbé válik. Ezt a hétágú ima segíti elő, melyet ebben a szertartás rendben kiegészítünk, mert a hangsúly erre az elemre kerül. A liturgia következő szakasza arra a hozzáállásra vonatkozik, amelyre azáltal teszünk szert, hogy döntünk. A létezést választjuk az újraszületések körforgásában, vagy azt a képességet, mellyel ki tudunk lépni ebből a körforgásból, és meg tudjuk szabadítani a tudatunkat, hogy megtapasztalhassa az üdvös boldogság tiszta birodalmát. Megvizsgáljuk a szanszárában való létezés hiányosságait és korlátait, az újraszületések körforgásában való létezés változékony és csalódást okozó természetét, valamint azt, hogy ezen a szinten nem létezik semmi, amiben megbízhatnánk. Ez abbéli törekvésünk, vágyódásunk megerősítése, hogy elérjük a tiszta és zavartalan boldogság megtapasztalását, mely ellentétben áll az újraszületések körforgását tápláló örökös vándorlással a zavarodottságban és a szenvedésben. A szertartásrend záró szakasza azt írja le, hogy milyennek tapasztaljuk a tiszta, üdvös boldogság állapotát. A hihetetlenül hosszú élet, a tudat tulajdonságai, a tudat üdvös boldogsága, a tudat képessége, hogy más létezők javára emanálódjon. A liturgia mindezeket sorra veszi, hogy belevésse az elmébe a létállapot tulajdonságait, és megerősítse az elérésére irányuló további vágyódásunkat, törekvésünket. Ha törekvéseink és imáink magukban foglalják-e négy, a gyakorlás sikerét biztosító tényezőt, akkor nem kell kételkednünk abban, hogy gyakorlásunk hatékony lesz. Bizonyosan el fogjuk érni a fejezetben tárgyalt létállapotot, amely mentes a szenvedéstől, a legfőbb boldogság hatja át, és abban hihetetlenül hatékonyan tudunk munkálkodni mások javára. Mai könyvrészletünket Kalu Rinpoche, a tibeti buddhizmus alapjai című könyvéből hallották, mely a Philos kiadó buddhista könyvsorozatában jelent meg, több hasonlóan érdekes buddhista témájú könyv társaságában, melyek megtalálhatók a philos.hu oldalon, és a kiadó szíves jóváhagyásával tesszük közzé.